23. Zsoltár, az egyetlen talán a 150 Zsoltár közül, ahol nem találsz Dávid Zsoltáraiban általában találsz kételyt, szomorúságot, aggódást, előítéleteket, amelyekkel ő küzd. Minden Zsoltár egy-egy ablak az ember lelkére. De a 23. Zsoltár más ezekhez képest. Mert itt nyoma sincs ezeknek. Nincs benne kételj, nincs benne félelem, nincs benne aggodalom, semmi feszélyezettség. Spurgeon mondta azt, hogy a 23. Zsoltár talán az egyedülálló Zsoltár, amely a legtöbb könnyet letörölte az emberek arcáról, amikor hallották. A legtöbb embert meg tudta vigasztalni, és meg tudta bátorítani. Az a reményem, amikor hozzányúlok ehhez a Zsoltárhoz, hogy velünk is ezt teszi ez a Zsoltár, a Szentlélek által. Ha vannak könnyeink, letörli. Ha vannak aggodalmaink, elveszi. Ha van félelmünk, megnyugtat. Legyen így. Ezért egy picit mélyebben nézünk bele. Néhány gondolatom van ebből a Zsoltárból, amit hiszem, hogy Isten lelke nyitott meg, de hát annyira ott vannak szó szerint a mondatokban, hogy nem sok dolga van a léleknek abban, hogy megértesse velünk ennek a Zsoltárnak az egyszerű szavait. Az első mondat már olyan, mint egy kőszikla, amire lehet építeni a többit. Az Úr az én pásztorom. Az Úr az én pásztorom. Kicsoda? Az Úr. Az eredeti szövegben, a héber szövegben Adonai. Jahve Adonai. Ami azt jelenti, mint ahogy lefordította nekünk már Mózes a csipkebokornál, azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok. Mindenütt ott vagyok, ahol szükség van rám. Mindenütt jelen leszek. Nincs olyan hely, ahol nem vagyok jelen. És ez mindent jelent, ez egy gyűjtőfogalom. Azt jelenti, hogy az Isten, akiben mi hiszünk, mindentudó, mindenható, mindenütt jelen való Isten, és minden hatalom az övé, minden tekintély a világegyetemben az övé, mert ő a teremtő. Nincs fölötte senki, aki tanácsot adna neki, mondja Pál apostol a Róma 11-ben. Nincs senki olyan, akitől kölcsönkért volna, hogy tartozzon neki. Az Isten, Isten mindenek felett. És azt mondja Dávid ezzel a megjegyzéssel, hogy Jahve Adonai, azt fejezi ki, hogy az az Isten, aki mindennek a teremtője, az én pásztorom. Az én személyes pásztorom. Tetszett az előbb ez a kis történet, amit Irénkény elmondott a színészről, meg a nagyapjáról, aki egyik ismerte a Zsoltárt, a másik meg ismerte a Zsoltárnak a pásztorát. És ez a belső ismeret ott van Dávidnál. Azt mondja, hogy az én pásztorom, személyes pásztorom. Lejött, és mindazt, ami ő, aki ő, mindazt, amit reprezentál Isten hatalomban, dicsőségben, erőben, képességekben, azt hajlandó az én segítésemre rendelkezésre állítani, mert ő az én pásztorom. Erre lehet építeni minden mást is, ami Istennel kapcsolatos az életünkben. Ha ő a te pásztorod, akkor abból egy csomó dolog következik, és néhányat Dávid felsorol itt, hogy mi következik abból. Olyan szükségeket tölt be Isten, amelyeket nem tudunk magunknak betölteni, sem más nem tud nekünk betölteni. És ez csak azért történhet így, mert ő a mi pásztorunk. Ő az én pásztorom. Itt már meg kellene állni és feltenni a kérdést magadnak, magamnak, hogy valóban ő az én pásztorom. Nincs kételj benned? Ő a te pásztorod. Mert ha így van, akkor egy csomó jó dolog következik ebből, amit szeretnék felsorolni. És amiben jó, hogyha világosan látunk így év elején is, mert ismét egy ismeretlen területre megyünk. Egy év áll előttünk, nem tudjuk, mit hoz az idő, a jövő. De fontos tudnunk, hogy mit jelent az, hogy ő a mi pásztorunk. Úgy folytatja Dávid, hogy nem szűkölködöm. Nem szűkölködöm. Ha az Úr a pásztorom, akkor nincs szükségem semmire. Ő elég nekem. Ez nagy szó. És ez is egy kérdés ma reggel számunkra, hogy a múltból kiindulva, mert az eddig életünkből indulhatunk ki, és tapasztalatainkból, a múltban elég volt ő nekünk? Vagy kellett még valamit hozzátenni, hogy boldogabbak legyünk? Mert azt mondja itt Dávid, hogy nekem elég. Az Úr, hogy legyen az én pásztorom, az nekem elég. Nincs szükségem semmire. Olyan világban élünk, ahol mindenfélére szüksége van az embernek. Mindenféléért küzdenek az emberek, és hajtanak. Mert úgy érzik, hogy arra még szükségük van. De az igazi szükségeink, azok nem abban definiálhatók, amit mi meg tudunk szerezni. Az igazi szükségeink abban mutatkoznak meg, amit nem tudunk magunknak megszerezni, csak Isten tud megadni. És ezeket a világ ignorálja, tehát nem veszik komolyan. Mert mindig úgy gondolják, hogy arra van szükségük, amit ők elképzeltek, és azért küzdenek. Ebből nem maradunk ki mi sem. Állandóan csapda ez nekünk, állandóan van valami felcsillog előttünk, amiért lehet rohanni. A laodicei gyülekezet, érdekes összefüggést láttam már régebben meg ebben, lehet, hogy már elmondtam, de a laodicei gyülekezetben van egy ilyen mondat, mikor Jézus beszél a gyülekezethez, Jelenések 3.17, hogy azt mondott, hogy meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Tehát ott volt egy probléma, a gyülekezet gazdag volt valóban, anyagilag jó lét volt Laodiceában. Ebben most nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy úgy képzelték el a hitéletüket, hogy Isten csak egy plusz, ami jó, ha megvan az életükben, de egyébként nincs szükségük semmire, mert mindenük megvan. Jól élnek. És Jézus azt mondja, hogy nem tudod, hogy te vagy a vak és a mezítelen, és szükséged van szemgyógyító íra, hogy láss. És ott nagyon-nagyon meginti ezt a gyülekezetet. Mert lehet azt mondani, hogy az Úr az én pásztorom, nincs szükségem semmire, és lehet azt mondani, hogy mindent meg tudok szerezni magamnak, jól vagyok, gazdag vagyok, mindenem megvan, nincs szükségem semmire. A kettő között óriási különbség van. Olyan jó lenne azt átölelnünk, azt magunkhoz ölelnünk, azt a dávidi mondatot, hogy az Úr az én pásztorom, nincs szükségem semmire. És mindig ezzel maradni. Mert a kettő között valóban van egy különbség, ami veszélyhelyzetbe hoz minket, hogyha olyan dolgokat próbálunk megszerezni, amelyek által érezzük, hogy biztonságban vagyunk. Nem tudjuk ezt tenni. Isten az, aki adja a biztonságot. Szóval van néhány életterület, ahol teljesen rászorulunk Istenre. Teljesen. És ezt nem tudjuk előállítani magunknak. Ezekre szeretném irányítani a figyelmünket, és végig gondolni ezt. Az első ilyen dolog, a második versben van oda rejtve a mondatban, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. A Károli fordításban úgy van, hogy füves legelőkön nyugtat, és csendes vizekre terelget. Megnéztem az angol fordításban is, ugyanígy van, nyugtat, terelget. Az első, amire kell gondolnunk, hogy nem tudjuk magunktól előállítani, és nincs a hatalmunkban, az a nyugalom. A pásztornak az a gondoskodása, az elsődleges gondoskodása az, hogy a nyáj nyugalomban legyen, a bárányok nyugalomban legyenek. Sok minden zavarhatja a bárányokat. Kicsit utána néztem ennek, hogy van egy parazita, amíg felmászik az orrába, és letelepszik az orrüreg, a csontüreg, az arcüregébe, és nagyon sok bajt okoz. Ez ellen van egy gyógyszere a pásztornak, egyfajta olaj, amivel megkeni, ami áraszt egy illatot, amitől az a parazita távol tartja magát a báránytól. És ez a pásztornak az ápolása. A pásztor ápolja a bárányt, és így megvédi ettől a dologtól, ami teljesen felzaklatja a bárányt, hogyha megbetegszik, és nincs nyugalma. Emellett sok más olyan dolgot is tesz a pásztor, ami vigyázza a bárányoknak a nyugalmát. Ezt csak azért említem, mert Dávid, amikor beszél a pásztor és nyáj kapcsolatról, akkor ő magából indul ki, mert ő is pásztor volt. És gondozott nyájat, gondozott bárányokat. És Dávid hozza ezt a képet, hogy a pásztornak a gondoskodásából fakad a nyájnak a nyugalma. Az odafigyeléséből és a részletes gondoskodásából fakad a nyugalom. Jézus mondja azt a Máté 11-ben, a 28. versben, hogy jöjjetek én hozzám minnyájan, akiknek gondotok van, meg vagytok fáradva, meg vagytok terhelődve valamivel, és én nyugalmat adok nektek. Tudjuk, hogy Jézus a jó pásztor. A názáreti Jézus, a testélet ige közénk jött, hogy pásztoroljon. És János 10-ben olvasunk arról, hogy Jézus maga mondja, én vagyok a jó pásztor. És a jó pásztor figyel a nyájra, ismeri őket név szerint, és hallgatnak a hangjára, felismerik a hangját, és követik őt. Erről beszéltünk szerda este. De az egyik elsődleges feladata, gondoskodása a pásztornak az, hogy nyugalomba tegye a nyájat. És ezt a gondolatot ragadtam meg. Imádkozzunk azért ebben az új évben, hogy ott legyünk a pásztor gondoskodásában, és éljük át azt a nyugalmat, amit csak ő tud adni. Jézus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek, nem úgy, mint a világ. Az én békességemet, ami tartós, ami nem függ semmilyen körülménytől. És nekünk erre van szükségünk, ezt nem tudod megadni magadnak. Nem tudom megadni magamnak. De ő igen. És ebben az új évben ez a békesség kell nekünk, ez a nyugalom kell nekünk. Lehet, hogy van nyugtalanság a szívünkben, vannak dolgok, amik zavarnak minket ebben az új évben is. És úgy megyünk előre itt az év kezdetén már, hogy ezek ott vannak, ezek a nyugtalanságok bennünk. Nos, bízzuk oda magunkat a pásztorra, mert ő meg akar nyugtatni. Meg akar nyugtatni, és nem csak ezt akarja, hanem a második versben azt is olvassuk, hogy csendes vizekhez vezet, terelget. Nem tettem hangsúlyt a füves legelőre, meg a vizekre. Nyilván ez is a szükségeinkhez tartozik, és érdemes kiemelni, hogy igen, gondoskodik a táplálékunkról, gondoskodik az ellátmányunkról. Minden alapvető dologról, ami a szükségeinkhez tartozik, a jó pásztor akar gondoskodni. Oda terel, oda mutat utat, a vízhez, a fűhöz, az ő szeretetében adja a lehetőségeket, a nyitott ajtókat ebben az évben is. Nem kell erőlködni, nem kell neki menni a falnak, mert én ezt akarom, meg azt akarom. Nem, hanem ha rábízom magam a jó pásztorra, valami történik, valami kinyílik előttem. És az lesz az én javam, a javamra való dolog. És ezt a jó pásztor adja. Sosem mond azt, amikor valami sikerül, hogy ez az én erőm volt, és az én képességeim, én tanultam érte, én küzdöttem érte. Bizonyára van egy ilyen része is. Nem tagadjuk le. Mert szükség van, hogy belépj azon az ajtón. De a jó pásztor nyitotta meg a lehetőséget. Az őtőle vannak a képességeink. Őtőle van az áldás. Mert ha az ő jó volt, ha nem lenne rajtunk, mindez nem lenne. Akkor rá lennél hagyatva a saját erődre és képességeidre. És azok visznek, ahova visznek minket. Vagy sikerül, vagy nem. De mindenképpen ebből a nyugalom is fakad. Mert akkor meg vagyok nyugodva, hogy a jó pásztor gondoskodik ezekről a dolgokról. Nem nekem kell agyon gondolnom magamat, és túl pörögnöm a gondolataimban, kidolgozni azt, hogy ezek a dolgok hogy valósulnak meg. A jó pásztor nyitja ki a lehetőségeket, ő terel oda. Ő vezet oda, ahova nekem szükségem van, hogy ott legyek, és ott táplálkozzak. Ebben az évben is számíthatunk erre a pásztorlásra, amely adja a vezetést, és adja a nyugalmat. Jó dolog úgy megélni a mindennapokat, hogy az Isten nyugalma betölt, és nem leveszem a gondomat dolgokról, amik egyébként fölöslegesen tesznek aggodalmassá, és hozzák fel a félelmeket, meg az aggodalmat az életemben. A másik dolog, amit a jó pásztor biztosít, a harmadik versben ott van, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Itt is egy picit szenved a fordítás, a magyar fordítás, mert a többi fordítás, amit megnéztem, úgy van, hogy lelkemet helyreállítja. Az angolban is így van, hogy restores my soul. He restores my soul. Helyreállítja a lelkemet. És igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Mind a két mondat nagyon-nagyon fontos, és tele van igazsággal. Helyreállítja a lelkemet, vagy felüdíti, felfrissíti, nem hagyja olyanná, mint amilyen volt. Helyreállítja. Itt is van egy kis kortörténeti érdekesség, ami rámutat erre az igazságra, és egy kicsit kinyitja nekünk ezt az igazságot. A bárányok, amikor megnő a bundájuk, láttatok már nyírás előtti bárányokat, olyan kerekek, hogy csoda, olyan kis kövérnek néznek ki. Nem kövérek annyira, csak a bundájuk nagy. És amikor megnő így a bundájuk, és még nincsenek lenyírva, akkor vigyázni kell nagyon a pásztornak, figyelni kell rájuk. Mert mikor jól laknak, leheverésznek, és nem tudnak felállni a bundájuk miatt. Tudtátok ezt? Nem tud felállni egy adott bárány, olyan nagy a bundája, nem tud visszaállni a talpára. És hogyha úgy hagyná, akkor lábbal felfele ott halna meg. Mert nem tud magán segíteni. És a pásztor jön és talpra állítja. És tovább haladhat a bárány a nyájjal. Ez a kép lehet előttünk, amikor erre gondolunk, hogy helyreállít, talpra állít. Arra gondoltam, hogy hányszor volt szükségünk eddigi életünkben, amióta az Úr a mi pásztorunk, hogy talpra állítson minket lelkileg. Mert felborultunk, vagy jó dolgunkban borultunk fel, és nem tudtunk talpra állni, vagy olyan helyzetbe kerültünk, hogy nem tudtunk talpra állni. Visszaállít a lábunkra. Nyilván ennek a lelki üzenete az, hogy az Isten, aki talpra állít lelkileg. Az Isten, aki helyre hoz, miután valamit nagyon elrontottál az életedben, vagy nagyon eltávolodtál tőle. Ó, vannak ilyen momentumok az életünkben. Amikor len vagyunk, amikor úgy gondoljuk, hogy már a hitünk is elveszett, mert nem látjuk, hogy Isten hol van, nem látjuk, hogy avatkozik közbe, vagy avatkozna közbe az életünkbe. Hol vagy, Uram? És akkor jön a pásztor, és felállít, és azt mondja, megyünk tovább együtt. Annyira szükségünk van erre, na ezt nem tudjuk megadni magunknak, akármilyen ügyesek vagyunk és jók vagyunk. Ebben az évben is számíthatunk az ő talpraállító kegyelmére, helyreállító kegyelmére az életünkben. Szükséged van rá. És a másik mondat a harmadik versből, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Itt a vezetés jelenik meg, ami nem is olyan régen foglalkoztunk a lelki vezetéssel. Szükségünk van vezetésre, vezetőre, akit követhetünk. Nem is annyira a vezetés fogalmát kell itt kiemelni, hanem hanem a pásztorra van szükségünk, akit követhetünk, és ő vezet. Mert szoktuk mondani azt, hogy vezetésre van szükségem most. Vigyázzunk, hogy ne essünk abba a csapdába, talán szerdest is említettem ezt, hogy úgy megyünk mi a magunk erejével, és csináljuk a dolgainkat, ahogy mi tudjuk, és amikor elérünk egy olyan helyre, hogy nem tudjuk, hogy hova menjünk tovább, akkor azt mondjuk, Uram, vezess. Ez szép, és lehet, hogy Isten megsegít, mert kegyelmes, de nem így gondolja a pásztor a vezetést, hanem úgy gondolja, hogy ő megy előttünk, és mi követjük őt. Akárhova megy. És nem mi mondjuk meg, hogy merre menjen a pásztor, hanem ő mondja meg, hogy mi merre menjünk. Ő határozza meg. És ez fontos dolog. Miért fontos? Azért, mert a bárány így, bocsánat, hogy így ezt idehozom, de mégis, mert igaz, a bárány egy buta állat. Nem tud tájékozódni, tudtátok? Nem tud. Nagyon sok állat tud tájékozódni szaglás, hallás után, a bárány képtelen ezekre. A bárány egy nyáj személyiség, egy nyáj lény, és megy a nyájjal együtt, de ha nincs pásztor, eltéved. Szükség van a pásztor vezetésére. Így van nekünk is szükségünk vezetése, mert olyan világban élünk, pláne ma, amely tele van mindenféle irányzattal, kísértésekkel, hívogató szavakkal, gondolatokkal. Lehet mindet követni. De ezek között felismerni a pásztor hangját és maradni vele, az egy kihívás. Az a bátorításom, maradj a pásztorral ebben az évben. Figyelj az ő hangjára, amelyet ismersz, mert már annyiszor hallottad. Maradj vele, maradjunk vele. És azt mondja tovább még, hogy igaz ösvényen vezet az ő nevéjét. Az az ösvény, amelyen ő vezet, az igaz ösvény. Nem mindenféle téveszme, amit ez a világ val. Az az egy, az igaz. Tudom, hogy ezt nem szeretik sokan hallani. Főleg a mai generáció nem szereti hallani azt, hogy csak egy út van. Mert szeretünk úgymond inkluzívak lenni. Több út van, azt mondják. Több út vezet a hegycsúcsra. Minden oldalról meg lehet közelíteni. És Isten ígé azt mondja, hogy nem, egyetlen egy út van. A többi a szakadék, szikla, veszély. Egyetlen egy út. Keskeny út. A pásztor megy elől, és a nyáj meg kövesse, úgy jutnak el a célba. Igaz ösvény. És miért teszi azt, hogy vezet ezen az igaz ösvényen? Azért, mert fontos a pásztornak az ő neve. Az ő nevéért vezet. Mit jelent ez? Ez egy picit komplexebb, úgy érzem. Picit jobban kellett törjem a fejem ezen, és jobban ki kellett nyissam a szívem, hogy ez megérkezzen hozzám. Az ő nevéért. Ugyanis mi, most távolodjunk el egy picit a pásztor és nyáj képtől, mi Isten gyermekei vagyunk ebben a világban, Jézus Krisztus megváltottjai, és hordozzuk az ő nevét. Krisztus hordozók vagyunk. Az Úr Jézus neve van rajtunk. És hogyha mi nem követjük a pásztort, akkor olyan irányba tévedünk, amely bánatot hoz az ő nevére és szégyent. Az ő nevéért ő vezet. Ő vállalja, hogy vezet minket az ő nevéért. De akkor maradjunk meg ezen az úton, amelyen ő vezet. És még hogyha el is esünk, ő talpra állít, ő gondoskodik erről. De maradjunk meg ezen az úton. Mert az ő neve forog kockán. Ugyanis nem Isten akkor is dicsőséges, hogyha mi elesünk, és mi szégyent vallunk. De Isten nem akarja, hogy szégyent valljunk. Akarja, hogy a nevét hordozzuk méltóan. És ez csak úgy lehet, hogyha megmaradunk az ő útján. Ha megmaradunk az ösvényen. Ha vállaljuk az ő vezetését. A negyedik vers nagyon mély. Egy újabb kihívás, és ugyanakkor hálók is. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. a halál árnyékának a völgye. Mit nevezett Dávid annak? Megadatott, hogy lássam azokat a szurdokokat, ahol Dávid pásztorolta a nyájait. Vagy legalábbis lehetséges, hogy azon a vidéken pásztorolta a nyájait. Ezek mély szurdokok, mély völgyek, szakadékszerű fallal, oldalakkal, és igazából ott azok, kint a hegytetőn pusztaság van. Benn a szurdokban van pázsit, és van patak. És oda vezeti a pásztor a nyáját, hogy jól lakjon. De a hegyoldalba, ami tele van bokrokkal és sövényes, ott bújnak meg azok a vadállatok, amelyek megtámadhatják a nyáját. Ezért a halál árnyékának a völgye a pásztor szempontjából. És a nyáj szempontjából is. Mert ahol van az eleség, és ahol van az ellátmány, a víz, ott van a támadás is. Nem így van a mi életünk is? De igen, bizonyos szempontból a lelki életünk úgy van, hogy az Isten gondoskodásában maradva áldásokat tapasztalunk meg, de az áldásokban, az áldások közepén, vagy az áldások szélein ott van az ellenség. És figyel meg. És próbál támadni. Nagyon fontos kiegészítő mondat, a vesződ és botod megvigasztal engem. Még ugyanaz a vershez tartozik, a negyedik vershez. Sokáig azt gondoltam, hogy a vesződ és botod vigasztal engem azt jelenti, hogy rákoppint a fejemre, és akkor az a vigasztalás. Micsoda vigasztalás az? Nem. A pásztor fogja a botot a kezében, és a bot a Bibliában a tekintély és a hatalom jelképe. És ezzel a bottal vigyáz a nyájra. Ezzel a bottal veri vissza a vadállatokat, az ellenséget. És azt mondja Dávid, a jónak, a báránynak a szemszögéből nézve a helyzetet, hogy amikor látom a botot a kezedben, meg vagyok vigasztalódva. Mert tudom, hogy nálad van a tekintély és a hatalom, és meg fogsz védeni. Ezt jelenti. De ez feltételezi azt, hogy a pásztor jelenlétében maradjak. Olyan közel, hogy lássam a botot a kezében. Ez egy kihívás erre az évre, de ugyanakkor egy áldás is. Maradj a pásztor közelébe, mert a pásztor veled akar maradni. És mindig, amikor bajba vagy, vagy félelmet érzel, tekints fel az ő tekintélyes hatalmára. Ott van a pásztor bot a kezében. Nem csúsztak ki a dolgok az ő kezéből. Irányít továbbra is. Vigyázz rád. Hatalma van arra, hogy megőrizzen. És vigasztalódj meg ebben. Bátorodj meg ebből. És ne félj semmitől, ami következik ebben az évben. Ki tudja, mi következik. A pásztornak ott van a kezében a bot, és vigyáz. Ez egy biztonságot ad. Félelmet elveszi. Mert minden hatalom az ő kezében van. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Mindjárt befejezem. De ez is egy nagyon szép kép. A másikból öltődik, mert már említettem, érintettem ezt, hogy az asztal, a megterült asztal ott van az ellenségek szeme láttára. Tehát a fű, a legelő és a víz ott van, az mind a tied, de ott van az ellenség is. Az ellenség nem jöhet közel. Ezt jelenti. Asztalt terítesz nekem az ellenségém szeme láttára, és az ellenséget távol tartja a pásztor közben. Egyél nyugodtan. Táplálkozz nyugodtan. Ez az üzenet benne. A csordultig van poharam, megkened fejemet olajjal. Nos, ezek az áldásnak a jelképei a Bibliában. A megkenett fejemet olajjal, hát visszavisz a pásztor ápolási módszereihez, mert volt az az olaj, amivel megkente a fejét, és nem közelített hozzá az a parazita, ami bántotta. De a túlcsorduló pohár az már nem hozható kapcsolatba a bárányjal. A túlcsorduló pohár az az Isten áldásainak a gazdagsága. A gazdagsága. És ezeket adja Isten annak ellenére, hogy ellenségeid vannak, akik akarnak támadni. Egy ellenséges világban éljük a hívő életünket. Nem szeretnek minket. Az ellenség nem szeret minket. Bármikor kész lecsapni ránk, hogyha fedezetlenek vagyunk. De hogyha a pásztor jelenlétében maradsz, jó dolgod van, a szükségeid be vannak töltve, túlcsordulásig be vannak töltve a szükségeid, és az ellenség hátra van szorítva. Ez egy nagyon szép kép az életünkről. Ne féljünk rábízni magunkat a jó pásztor ebben az évben. Minden szükségünkről akar gondoskodni, és távol fogja tartani az ellenséget tőlünk. Még hogyha támad is az ellenség, nem lesz sikere. Még ha tud is valamit tenni, ami kellemetlen, nem lesz sikere. És az utolsó gondolat itt van a 6. versben. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Jóságod és irgalmad, szereteted, irgalmad, ugyanaz a szó, váltakozva szerepel a két szó a fordításokban. Jóságod és irgalmad, valahogy jobban átjön nekem az, hogy irgalmad. Mert irgalmasságra szorult emberek vagyunk. Az irgalom azt jelenti, hogy egy adott ponton tévedek, de nem kapom azt a fizetséget, amit megérdemeltem a tévedésemért. Nem adja, hanem azt mondja, megbocsájtok, ez az irgalom. Ez kísér minket. A jósága és a megbocsájtó szeretete. És egész életünk végéig kész elkísérni. És amiután véget ér itt az élet, azt mondja, hogy az Úrházában lakom örökké. És itt nem az imaházra kell gondolni, hanem a mennyországra. Az az Úrháza. Ez is az Úrháza, de a végső háza a mennyország. Ott fogok lakni, azt mondja Dávid. Állandóan irgalmas vagy hozzám, pedig nem érdemlem. És ott fogok lakni, te nálad. Így fejezi be Dávid a 23. Zsoltárt. Nem véletlen, hogy ez a Zsoltár megvigasztal sokakat. Nem véletlen, hogy ez a Zsoltár nem tartalmaz félelmeket, nem tartalmaz aggodalmakat, csak bátorítást. Nem véletlen, hogy temetéseken szokták felolvasni ezt a Zsoltárt. Nem véletlen. Mert ez a legerőteljesebb vigasztalás, amit kaphat egy ember. És mi most nem temetésen vagyunk, és nem temetünk, de szükségünk van arra, amit ez a Zsoltár ad nekünk. Szükségünk van ebben az új évben erre a Zsoltárra. Legyen vezér Zsoltárunk. Legyen erős bennünk minden mondata. Ezt kívánom. Amen. Hagyjuk meg fejünket imára, és kérek egy testvért és egy testvéret imádkozzanak.
Köszönöm neked az üzenetet, mennyi édes vagy te lenne lélevétek alkalmával. Nem tudom, hogy mi is lenne az életem, mert az életkéni kell a pásztor nélkül. Kevenek én. Hol folyom van az életén. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél, és örök pásztor. Köszönjük neked azt, hogy kegyelmesen, szeretettel, bűnbocsánattal fogtuk találkozni. Köszönjük neked, és köszönöm neked azt, hogy a nyájad közé tartozhatok. Ezzel a hittel, reménységgel élhetek. Bocsáss meg, amikor elkókodottam, amikor lemaradoztam. És megértettem, és láttam, hogy mennyi veszély vesz körül. De akkor is ott van a te isteni hatalmad, amely körülvesz, amely őriz. Látom a múlban is, hogy csak széjjel puszlatni, széjjel szakadni, akarja a sátán, a közösségnek az egységet. De jó, hogy te meg összeforrasztani, összetartani akar a nyájat. Köszönöm, hogy ezzel a hittel mehetünk tovább, és köszönöm neked azt a célt, hogy a te házad örökölhetünk, lehetünk. velünk előre ment. Testvéreink, szüleink, köszönjük neked, hogy ebben a hétben
jöttél. Amen.
Amen. Köszönjük ezt, és legyen áldva mindenütt drága neved. Amen.